Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Megint hallgatói kérdésekre válaszolunk, illetve előtte, hogy szoktuk, hallgatói megjegyzéseket ismertetünk, amelyek az előző műsorokhoz érkeztek. Én kezdeném rögtön Fényes Csaba megjegyzésével. Hát felolvasom, egyszerűen nem kérdez, tájékoztat minket. Az október 31-i adásban volt szó a roma és a cigány szavak használatáról. Kálmán László megemlítette, hogy a beások gyakorlatilag kikérik maguknak a roma megnevezést, mondván, hogy ők cigányok, de nem így az olá cigányok.
Egy másodperc rájunk meg, talán nem mindenki tudja, mi az, hogy beások. Ugye az egy cigány népcsoport, akik elsősorban Baranyában élnek, és akik eléggé különböznek a többi magyarországi cigányságtól, mert a nyelv, amit használnak, hát beás nyelvnek nevezzük, az a mai román nyelvnek közeli rokona. Ez csak véletlen egyébként, hogy a roma cigány és a román, vagyis olá, az ennyire hasonlít egymásra, tehát ők a román nyelvnek egy változatát használják, de nem romák, ugye?
Igen, hát hozzátenném, hogy nem csak Baranyában, hanem Tolnában, Zalában is, sőt, még a Dunán, vagy a... Mi van a másik oldalon? Az Alföldön is van, igen. És azon kívül Magyarországon kívül is, sőt, hát azt hiszem még nagyobb számban élnek Szerbiában.
Értem.
És Romániában is.
Értem. Tehát kérlek, olvasd tovább, csak közbe vágtam.
Igen,
tehát,
és hogy... persze az, hogy kikérik maguknak, ez egy túlzás, természetesen ő is mondja, hogy gyakorlatilag kikérik. Hát szóval nem használják a roma megnevezést. Igaz, mondja, és ez tökéletesen megfelel annak is, amit a szakirodalom is sugal. Tudnélik, hogy a cigányok egy nagyon kis csoportja, a beások hívják magukat cigánynak, a többiek meg következésképpen akkor romának. Ugye arra hívja fel a figyelmünket, ez mindjárt világos lesz, hogy nem csak ez a két csoport létezik, hogy olá cigány és beás.
Igen.
Sajnos a szakirodalom is rettentően részrehajló, és hajlamos az olá cigányokat tekinteni a vizsgálat fő tárgyának, nem kizárt, hogy azért, mert őket tartja érdekesnek, színesnek, egzotikusnak. Csak hogy a magyarországi cigányok elsöprő többsége az irodalom által romungrónak, azaz magyar cigánynak nevezett csoportba tartozik, ahogy én magam is, noha életünkben nem hallottuk a romungró szót, és közülünk senki meg se értené. Tehát ez egy külső elnevezés.
Igen, igen.
A magyar cigányokra.
Jó, nyilván a cigánynyelvből van megalkotva romungró, ugye rom és ungró, igen, tehát igen. Cigány és magyar. Azért azt is hadd mondjam el, hogy olá cigánynak nevezzünk ugye egy nagy csoportot, azért, mert az oláok országából, vagyis Romániából érkeztek, de ők nem használják az olá vagy román nyelvet, hanem ők hát a valamely cigány nyelvet, avagy a magyart használják.
Sőt, ezt a megnevezést se hiszem, hogy az, tehát ez is egy külső elnevezés, ez, hogy olá cigány.
Én ezt hallottam cigány ember szájából.
Jó, azért tegyük hozzá, hogy a cigányok a hosszú és bonyolult vándorlásuk során valószínűleg mindannyian déli vagy keleti irányból érkeztek, tehát az, hogy ők olá irányból vagy keleti irányból érkeztek, az nem különbözteti meg őket a legtöbb.
Ebbe igazabban.
Csak valamiért ez a név ragadt rájuk.
Igen,
és különböző, hogy... valószínűleg különböző időpontokban, különböző szakaszokban érkeztek ezek a csoportok.
Igen.
És ez okozza a nagy eltéréseket.
És hát különböző hosszúságú időt töltöttek el Romániában, mielőtt Magyarországra jöttek, és ezért a beások, akik nyilván hosszabb időt töltöttek ott, föladták eredeti cigány nyelvüket, és átkapcsoltak a románra, melynek hát egy változatát máig beszélik. Csak fontos, tehát, hogy az olá cigányok azok nem beszélnek románul,
nem bizony,
hanem a beások beszélnek románul, akiket azonban sohasem hívunk olá cigányra.
Nem bizony, és hogyha egyszer majd egy külön műsort szentelünk ennek, akkor majd elmagyarázzuk azt is, vagy valaki elmagyarázza nekünk, egy szakértő, azt is, hogy igazából a hosszú vándorlás után a legtöbb időt az török, meg görög földön, vagy hát igazából inkább görög nyelvű közegben töltötték, rengeteg sok görög jövevény szó van a nyelvükben.
A Balkánon, amely ekkor Bizánc volt, ugye?
Jó, akkor folytatom. Ezzel szemben, ahogy a beások, mi is cigánynak hívjuk magunkat, és mi romungók, tehát magyar cigányok, mi is cigánynak hívjuk magunkat, a roma szót pedig különleges helyzetekre tartogatjuk. Anyám például leromázta apámat, ha rossz fát tett a tűzre. Mit csinál már megint ez a Roma? Adatokkal egyébként a keményféle kutatások alapján 1971-ben Magyarországon kizárólag a magyar anyanyelvű romungrók cigányokon belüli aránya 71% körül volt.
Egy pillanat, álljunk meg, tehát akkor 71% volt azon cigányok aránya, akik csak magyarul beszéltek, ugye?
Nem, a kizárólag magyar anyanyelvű romungrók, tehát a magyar cigányok.
Igen.
Az, hogy kizárólag magyarul beszélnek, az az olá cigányok között is előfordul, sőt, bár kevésbé, még a beásokon belül is előfordul. Egyébként az is érdekes, hogy a beások létszáma viszonylag alacsony,
igen,
de
igen.
Arányosan sokkal többen tartották meg a beás anyanyelvüket.
Igen, igen.
Míg a többi cigány közösségben az anyanyelv a romungroknál szinte elenyésző, és az olá cigányoknál is rettenetesen kicsi az aránya azoknak, akik az anyanyelvüket használják.
Na de bocsáss meg, nem azt hívjuk eleve...
Súlyosan veszélyeztetett a...
Laci, várjál, nem azt hívjuk eleve romungrónak azt a cigányt, aki csak magyarul
nem,
tud?
Nem ez a meghatározásuk, tehát ők egy eltérő népcsoport is. Értem. Máskor érkeztek.
Értem.
Oké. Okay. Tehát a romungrók cigányokon belüli aránya 71% körül volt, ezt 2001-re a 90%-ot súrolta. Elég nagy mértékű nyelvvesztés is történt közben, van, aki ezzel ellen próbál tenni valamit. Persze csinyán kell bánni ezzel, én azt gondolom, hogy ezeknek a csoportoknak a léte nem nyelvi kérdés. Ismerek olyan embert, aki nem beszél beásul, de ettől még beásnak tartja magát. Hát ez nagyon gyakori dolog, ugye, hogy az etnikai azonosság az nem jár feltétlenül azzal. Ugye gondoljunk az örményekre, szerintem a magyarországi örmények közül nagyon kevesen tudnak.
A leghíresebb ilyen csoport az írek, akik igen. Szinte hát mindnyájan az angol nyelvet használják, de ettől még íreknek nevezik magukat.
No meg hát nem utolsó sorban, mi magyar cigányok nem beszélünk cigányul, de ettől még nagyon is cigánynak tartjuk magunkat. Hát köszönjük szépen a hozzászólást. Nem mond igazán ellent annak, amit mi mondtunk, csak tisztába teszi, hogy vannak a beások, akik cigánynak hívják magukat, a romungrók szintén cigánynak hívják magukat, és az olá cigányok a harmadik legnagyobb csoport. Hát szerintem ők is hívják magukat cigánynak igen. Is, de náluk van ugye az a roma szó, valójában rom, ugye azt jelenti, hogy férfi vagy ember, annak egy alakja, egyébként ha már akkor inkább romnak mondják magukat szerintem, de hát nem tudom.
Igen.
Jó, és van egyébként még egy pár másik csoport is, hát vannak ugye a kárpáti cigányok, azt hiszem az egy külön csoport.
És más nyelvet is használnak?
Akik leginkább a felvidék. Hát más nyelvváltozatot használnak
igen.
A felvidéken, de Magyarország északi részén is van egy kisebb csoportjuk. És vannak a szintik, akik elsősorban a Nyugat-Európában élnek, Németországban például.
Igen, szinti.
De én úgy tudom, hogy nagyon apró nyomokban, egy-két faluban bizony Magyarországon is vannak szintik. Tehát
ha már erről beszéltünk, azért akkor nem érjen véget ez a megbeszélés, anélkül, hogy a lovári nyelvről ne szólnánk, hogy az pontosan micsoda akkor, mert gyakran hát, ugye azt mondjuk, hogy lovári nyelv.
Na most igen, érdekes módon, az olá cigányokon belül az egyik csoport a lovári cigányok. Ez egy félig-meddig etnikai, félig-meddig nyelvi csoport. Picit más nyelvváltozat, mint mondjuk a többi olá cigány. De érdekes módon a lovári vált a legismertebbé a magyar, elsősorban a magyar lakosság között. A lovári a legismertebb az olá cigány etnikum.
Igen.
Vagy csoport, vagy nem is tudom, lehet, hogy törzsnek is lehetne hívni, nem tudom, mennyire szakszerű az. És attól, hogy ez a legismertebb valamiért, ez lett a legtekintélyesebb csoport. Nincsenek különösebb oka.
Értem.
Sem szakmai, sem szociális, se semmilyen oka.
Talán a nyelvészek legtöbbet a lovárival foglalkoztak.
Nem tudom, de például az olá cigányon belül lovári a nyelvvizsgának a tárgya, hivatalosan a lovári nyelvváltozat. Tehát valahogy kineveződött
igen.
Szabványos nyelvváltozattá. Nem tudom, hogy kinevezte ki annak, vagy történt-e bármilyen hivatalos lépés, én ehhez nem értek annyira. De tény az, hogy ennek hatására sokan az olá cigányok közül, akik nem is lovári változatot beszélnek, hanem valamelyik másikat, van egy csomó kalderás, meg rengeteg van, Gábor cigányok, és így tovább, sokszor magukat lováriként azonosítják érdekes módon. Tehát ha megkérdezed őket, hogy mit beszélnek, akkor azt mondják, hogy ők lovárul beszélnek, de valójában nem. És ez azért van, mert hát gondolom, egyrészt úgy gondolják, hogy ez az ismertebb, ebből jobban beugrik mindenkinek, hogy mi is az a nyelv, meg nagyobb presztízsű.
Értem. Hát
van egy ilyen furcsa folyamat.
Értem, tehát az nem igaz, hogy cigány nyelv háromszorosan egyenlő lovári
nem,
nyelv.
Nem,
csak egy másik neve neki.
Nem,
de kétségtelen, hogy a cigány nyelvek közül ma talán Magyarországon hát a legérdekesebb, vagy a legjobban ismert az a lovári.
Hát mondjuk úgy, hogy a legismertebb a magyarok igen. között, igen.
És ugye a lovárira igaz az, hogy Indiából származik, és a szanszkritból ered, ugyanúgy, ahogy a hindi meg ez.
Hát ez az általában az olá cigányok által beszélt nyelvváltozatok, ezek mind hát ind, vagy új ind nyelvek. Még egy szót akkor említsünk meg, a románi szót. Ugye ez a románi, az a nemzetközi nyelve mindezeknek a cigány nyelveknek, amelyek ind eredetűek.
Nemzetközi neve.
Nemzetközi neve.
Igen,
nem
igen,
ezt
igen.
mondtam?
Nem.
Hát a románinak hívják mondjuk igen. angolul, meg mindenféle más
igen,
nyelven.
Igen,
azt a nyelvet összefoglalom az összes nyelvváltozatot, amely ind származású, tehát amit Magyarországon az olá cigányok beszélnek, meg a szintik beszélnek, és szemben a beással, ami új latin nyelv.
Világos.
Jó.
Köszönjük szépen Vényes Csabának, hogy megnyilatkozott.
Talán még... Még megemlíthetnénk Havas Eszter hallgatónak a megjegyzését. Az S képzőről beszéltünk ugyan, de csak abból a szempontból az egyik hallgatónk kifogásolt, hogy minden szakmanév kezd S végű lenni, és mentősökről, és nem tudom én, mávosokról beszélünk.
Igen,
amivel
igen.
mi megmondtuk, hogy nekünk semmi különösebb bajunk nincsen. És erről jutott eszébe Havas Eszternek, de nem tartozik szorosan ide, hogy más esképzőre is vannak új alkotások, más esképzős alkotások is vannak, hát természetesen.
Igen.
Ő itt két példát említ, az egyik ez a ságos végű, itt igazából nem is az esképző az érdekes, hanem ez a ságos képző bokor.
Hát kétszer van az S, ugye?
Igen, hát, nem, hát ság pluszos, ság plusz S.
Ja, igen, igen, igen.
Hogy terjedőben vannak ezek, hogy boldogságos szülőnapot kívánnak, meg finomságos kajáról beszélnek, amit én még nem hallottam, de
én sem hallottam.
Hát ez egy játékos szóalkotás. Igen. Ő egyébként... a szépségest is felsorolja, holott az nagyon régi.
Hát hogyne.
És inkább azt mondanám, hogy a szépséges mintájára vannak ezek
így
az
van.
Újak.
Hát
ugye?
A boldogságos szűzmária, hát az is igen, nagyon régi, igen. meg a tisztességes is nagyon régi. Igen, egyébként a tisztességesben tényleg kétszer van, mert
igen,
tiszt,
ott igen.
es, igen. ség,
hát
es.
Vagy a nagyságos, ugye, amiből aztán igen, később ilyen állandó. Na most én nekem az a gyanúm, hogy ezek valamilyen fokozó szerkezetek lehettek, és a népmesékben rengetegszer találjuk meg a ságos nélküli alakot ezzel együtt, ugye? Tehát szépséges szép. És ezt igen. gondolom, hogy annak a szépnek valami igen. nagyon fokozó alakja volt, és gondolom, hogy a nagyságos is így alakult aha. ki, hogy nagyságos nagy.
Igen.
És aztán megmaradtak ezek a ságos végűek, és az az érdekes, hogy hát ezt felfedezték a magyarok, és a ságost elkezdték vicces alkotásokra felhasználni.
Igen. Játékos archaizálás,
igen,
ugye?
Igen.
Mintha én fölkiáltanék, hogy elment a busz, és azt mondanám, ó, átok, elment az autóbusz. Köszönjük szépen.
Igen, és egy még egyes, az ugyan teljesen kilóg és egyedülálló, szerintem, legalábbis ebben az egyben hallottam én is, hogy barátos nőnek hívják a barátnőt. Én szerintem ez is valami játékos archaizálás lehet.
Jé.
Természetesen semmi alapja nincsen.
Jé.
De hallottam már én is.
Barátos
nő. Barátos. Sőt, barátos ném, ez is mutatja, hogy archaizálásról van
igen,
szó.
Igen, igen.
Hogy
igen.
né, ugye ez a régies képző, amit hozzátesznek.
Igen.
Igen, köszönjük szépen valóban. Ez megfigyelhető. Elmesélem még neked, ha már itt a hallgatói reakciókról beszélünk, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés alakult ki a műsornak a Facebook csoportjában.
Igen.
Most akkor rögtön azt is elmondom, hogy ha kérdéseket küldenek nekünk, akkor ne a Facebook csoportban kérdezzék, mert akkor ott minden poént lelőnek a többi hallgatók.
Igen.
Hanem van egy Szószátjár nevű Facebook oldal, amelyre üzenetet is lehet küldeni, és ott várjuk az üzeneteket.
És az ide jut a műsorba.
És azt mi elolvassuk, és megbeszéljük, és akkor arról beszélünk a műsorban. De minden esetre van ez a csoport is, ahol a hallgatóink egymással veszekedhetnek.
És te veled.
Hát velem is, ha arra járok, igen.
Igen.
Néha. És ott a csoportban valaki feltett egy kérdést, amit lehet, hogy a műsornak szánt, de ott végül is úgy nyilvánosan sikerült föltennie. Megkérdezte, hogy a néhai az miért jelenti azt, hogy néhai, miközben a néha az egész más jelent. A néha azt jelenti, hogy olykor.
Igen.
A néhai meg nem azt jelenti, hogy olykori, hanem azt, hogy hát meghalt.
Igen,
már, ugye?
Igen.
És megkérdezte, hogy ez miért van. Én ott válaszoltam is, de hát ha a hallgatóinkat is érdekli. Ez tényleg nagyon fura dolog ez a néhai. Illetve ez az egész névvel kezdőd, ugye néhol, némelykor, stb. Uh-huh. Azok mind azt jelentik, hogy valamikor egykor, ugye?
Igen, tényleg.
Némely az ugye azt jelenti, hogy valamely,
igen,
egy némely.
Igen.
És a néhai az eredetileg ugye a néha is azt jelentette, hogy valaha, vagyis valamikor.
Jé.
Amihez hozzátartozik, hogy a ha sem csak feltételes kötőszó volt, mint most, hogy a ha az most már csak feltételes mondatot tud vezetni, hanem rendes időhatározóit is, tehát az mikort jelentett tulajdonképpen. És ezért a valaha az jelenti ma is azt, hogy valamikor.
Igen.
És a néha pedig ma már nem. De néha az most is jelenti, igen. Tehát a néha is tulajdonképpen jelenti azt, hogy valamikor. Tehát a néhai abban a jelentésében maradt meg, hogy valamikori. Ugye?
Érdekes.
Tehát egykori.
Igen. Igen. Értem. Tehát olyan, mint a valaha, amely ma már csak azt jelenti, hogy régen.
Igen. Igen.
Igen.
És azt nem jelenti, hogy valamikor.
Igen.
Na most ugye ez a né előtag, tehát eredetileg azt olyasmit jelentett, mint a vala.
Érdekes.
Most is tulajdonképpen egy csomószor felcserélhető.
Igen.
Valamelyik, némelyik, ugye? Igen. Talán a né az egy picit régiesebbnek hangzik, de azért alapvetően felcserélhető.
Némi, olyan is
igen,
van.
Igen.
Hát az is azt jelenti, hogy valamennyi, ugye?
Na most ezzel kapcsolatban fölvetődött az is rögtön ebben a beszélgetésben, hogy a vala viszont miért jelenti néha azt, hogy az összes, ugye? Mert a valamennyit láttam, abban a mondatban a valamennyit, az azt jelenti, hogy az összeset.
De ez csak a valamennyire igaz. Az, hogy valaki, az már nem jelentheti azt, hogy mindenki. Ugye?
Így
tehát
van.
Valamennyi szék foglalt volt, igen, az jelenti azt, hogy minden szék foglalt volt. De valaki felállt, az nem jelenti azt, hogy mindnyájan felálltak.
Igen, és ennek a képzett alak, tehát a valamennyien is jelentheti azt is, hogy néhányan, meg azt is, hogy mindannyian.
Igaz.
Igen, igen.
Igaz.
És hogy ez miből származik?
Hát...
Én utána néztem, és én azt találtam, hogy a régi magyar nyelvben a vala az közelebb állt ahhoz, amit ma úgy mondunk inkább, hogy bár, tehát hogy bárki, hogy szabadon lehet választani közülük. És a né volt kifejezetten föntartva arra, hogy határozatlan dolgot jelöljön, mennyiséget, vagy időpontot, vagy ilyesmit, a vala pedig ezt, hogy szabadon lehet választani. És nagyon sok olyan mondat volt, amiben a vala az ilyesmi értelmű volt, összes értelmű volt. Tehát olyan példákat találtam, főleg az ilyen párhuzamos szerkezetű mondatokban, hogy valahányszor keresték, mindig későn válaszolt.
Ó, hát persze, valahány csepp esik rája,
úgy van,
annyi áldás szálljon rája. Tényleg.
És ez nagyon sokszor érthető úgy, tényleg, hogy akármennyi, akármilyen sok, vagy igen, akár úgy is, hogy minden. Tehát ha valahányszor keresték, későn válaszolt, az mindig olyasmit jelent, hogy mindig, amikor keresték,
igen,
későn válaszolt.
Igen. Igen.
Tehát kapott egy ilyen értelme, úgy mondják a nyelvészek, hogy univerzális értelmet ez a vala.
Igen.
És ez valamiért már csak a valamennyinél maradt fent. Ez olyan megrögzült, fennmaradt régiség, mint ahogy a néhai egy fennmaradt,
igen,
régiség, ami azt jelentette régen, hogy valamikori, értsd, régi.
Igen. A valahányban már nem él, csak a népdalba, ugye a valahány csepp esik
rá.
Hát
egy kicsit új, irodalmiasabb nyelvhasználatban elegáns. Szerintem igen, lehet mondani azt, hogy valahányat megnéztük abban az értelemben, hogy mindegyiket
hát,
megnéztük. Szerintem az elmegy.
Igen.
Akkor még ezzel kapcsolatban felmerült, hogy ami nagyon gyakran egyébként felvetődik az emberekben, hogy ez a né, ami az elején van, meg a nem, a tagadó szó egyrészt összefügg-e egymással, másrészt összefügg-e azzal a rengeteg indoeurópai tagadó szóval, ami növel kezdődik szintén, hogy ez nem valamilyen rokonságot mutat-e, ezt is föltették kérdésként. Hát a tagadó szóval tulajdonképpen összefügg érdekes módon, tehát a nem szót a nyelvtörténészek a magyarban úgy tekintik, hogy az valószínűleg ugyanígy ebből a né előtagból és a miben található m-ből származik. Tehát a nem az nagyjából olyan úgy áll össze, mint ahogy ma a némi. Ugye? Tehát a né, ami a valami, valamelyet jelentett, és a, vagy valát, és a mi névmásból áll össze. Tehát persze, a nem az valóban összefügg.
Honnan jön a negatív előtt értelem?
Na megmondom, honnan jön a negatív értelme. Ugyanonnan jön, ahonnan például, aki tud franciául, az tudja, hogy a tagadó szó, az a kis ne tagadó szó, az nagyon gyakran együtt jár, és most már kötelezően együtt jár, egy másik szóval, ugye, vagy azzal, hogy rien, semmit, vagy az person, senkit, vagy azzal, hogy pá, általános tagadás.
Igen.
Ezek mind ilyesmit jelentenek, ugye, a rien az dolgot jelentett, a person a szemét jelent, még ma is, a pá az lépést jelent.
Igen.
Na most hasonló szerepe volt ennek a nemnek a magyarban. Tehát egy tagadással, ami ma már nem létezik, és az többi finnugor nyelvben, a rokon nyelveinkben sehol sem a nem-szerű tagadás van, hanem egy másik fajta tagadás, azzal nagyon gyakran együtt járt ez a nem.
Hogy... Értem. Olyan lehetett akkor, mintha mondjuk ma azt mondanám, hogy nem dolgot olvastam. És az azt jelentené, hogy semmit se olvastam?
Hát ilyesmi, igen.
Aha.
Vagy olyan, mint a mondjuk a ritkán van most már ilyen a magyarban, nagyon kevés ilyen van, mint a tapottat, ugye? Ami aha, csak tagadással tud együtt járni.
Aha.
És olyan, mint hogyha egyszer csak önállósulna, és egyszer csak azt kezdenénk tagadásnak használni, hogy tapottat, és azt mondanánk, hogy tapottat jövök, és az azt jelentené, hogy nem jövök. A franciában egyébként ez gyakorlatilag megvalósult, mert a nőt azt szinte már nem, egyáltalán nem ejtik.
Igen,
és
igen.
És viszont igen. A pa, person, ilyen, ezek igen. A tagadással együtt jelő dolgok, ezek önállóan tagadó értelművé váltak.
Igen, igen,
hát a
igen.
Person az még jelent szemét is, de például a rien az már csak azt jelenti, hogy semmi.
Igen.
Csak tagadó értelme maradt, és így maradt a nemnek is tulajdonképpen csak tagadó értelme.
Most ugye tudósok vagyunk, és elvileg nem, nincs helye a prüdériának, de hát egy rádióban mégsem mondhatom be, hogy vannak trágár magyar szavak.
Persze, amik tagadó értelmű.
Például a hímvesszőnek a trágár megfelelője, amit lehet használni arra, hogy olvastam el.
Tárgyesetben,
vagyis, hogy dehogy olvastam el, egyáltalán nem olvastam el. Tehát igen. Hímveszőt olvastam el, értsd, nem olvastam el. Igen.
Igen, bár az pont annyiban nem hasonlít erre, hogy az nem szokott korábban tagadásra, vagy igen? Hogy az nem attól nyerte ezt a tagadó értelmét, hogy mindig tagadással fordult elő, nem tudom.
Igen. Ez igaz, hogy honnan jön akkor
a tagadó. Ha az történne, ami a franciában történt, akkor például az egy lépést sem megyek,
igen. Ből
egyszer csak az évszázadok során a lépést egy tagadó szóvá tudna válni.
Igaz.
És a lépést csak azt jelenteni, hogy nem. És
igen, kész, igen, tehát, igen, hogy... igen. És akkor azt is lehetne mondani, hogy lépést se olvastam, és lépést se ettem.
Sőt, a set se kéne oda mondani, hanem lépést olvastam, és azt jelenteni, hogy nem olvastam.
Igen, igen, tehát de akkor persze hasonlít az imént említett rágásághoz.
És így kell elképzelni a nemnek a történetét is, hogy vált némi jelentésűből, tehát valami jelentésűből hirtelen, hát nem hirtelen, hanem szép lassan átalakult tagadószóvá. És még egy szót hadd mondjak, semmi köze nincs az indoeurópai tagadószóhoz. Tehát ez egy hungarikum, hogy mi a nemet tagadásra használjuk. Ennek a né előtagnak az uráli, finnugor rokonai, azok mind azt jelentik, hogy valamennyi. Tehát a más rokon nyelvekben is előfordul ennek a leszármazottai, vagy rokonai, és ott mind azt jelenti, hogy vala, vagy némelyik, vagy ilyesmi.
Ahogy a mai magyarban
és
a néhány.
És nem tagadást jelentenek, és ebből látszik, hogy nem igen. Lehet, hogy az ősi alapja igen. Az tagadó értelmű igen. Lett volna. Tehát nincs köze, egy teljesen véletlen egybeesés, hogy az indoeurópai nyelvekben az ősi indoeurópai tagadó szó szintén növel kezdődött, és meg is maradt a szlávban, mindenhol gyakorlatilag.
Igen, igen.
Köszönjük a figyelmet, most rövid szünetet kell tartanunk, de mindjárt jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok. Még,
én Nádasdy Ádám.
Még mindig. A szerkesztő Sugár Rági, a felvételt Burger Lala készítette, és az előző műsor részben a zümögésért nem mi vagyunk felelősek, közben megtaláltuk, hogy egy nagyon okos óra volt itt a stúdióban, amit valaki itt hagyott, és ami zümögött. Nem a mi telefonunk, vagy ilyesmi.
Ó, nem, mi
lezártuk. És nem mi magunk.
Ne, igen.
Jó, még az előző műsorrész végén beszélgettünk a né meg a vala előtagról, ugye némelyik, valamelyik, néha, valaha, és arról, hogy egyes esetekben, mint amilyen a néhai, fennmarad valami korábbi használata. Nem ritka dolog ez a nyelvekben, hogy egy olyan használata marad meg egy-egy szóban, ami egyébként korábban már elavult. Különben azóta, amióta a né meg a vala volt, azóta megjelent az akár meg a bár, azok későbbi alkotások. Igen, és igen. Átvették például a vala helyét, azt teljesen átvette az akár meg a bár ebben az értelemben.
Igen.
Ahogy régebben használták. És eszembe jutott, hogy még van egy ilyen megkövesedetnek, biztos több is van, de ez most hirtelen belém nyilalt, hogy a valának ez a furcsa használata, amikor egymás mellé rendelt szerkezetekben használják, és azt jelenti, hogy bármennyi. Ez megmarad, de csak abban, hogy valahányszor. Érdekes módon.
Mondj egy példát.
Hát valahányszor bementem a szobájába, mindig óriási rendetlenséget találtam. Igen, ezt nekem teljesen természetesnek találom, de ez csak a valahányszorral megy, tehát ez már nem megy azzal, hogy valamennyi, meg valaki.
Igen. Igen, igazad, de nem lehet azt mondani, hogy valakit fölhívtam, egy se tudtam megoldást.
Ilyen a mai magyarban nincs. De, hogy valamiért a valahányszorra megmaradt, igen. Misztikus, hogy miért pont azzal.
De hát a nyelvek ismerünk. Tele vannak.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ismerünk ilyen jelenségeket. Igen.
Úgy szoktuk nevezni ezeket, hogy fosszilis elemek, amit ugye a régészetből kölcsönzünk, ugye fosszilis.
Megkövesedett,
ugye? Igen, megkövesedett, amit kiásunk lentről, és valóban minden nyelv tartalmaz ilyen. Tehát ezek tulajdonképpen rendhagyóságok a mai nyelvtan szempontjából. És nem lehet megjósolni, hogy melyik az, amelyik ilyen fosszilisként még földobódik, hogy így mondjam, a föld felszínére.
Ami még érdekes az, hogy annak ellenére, hogy ez a szakmám, én erre eddig nem figyeltem föl. Tehát az az érdekes, hogy úgy tud megmaradni egész különleges rendhagyó módon,
igen.
Az, hogy valahányszornak ez a használata, igen. Hogy közben észre se vesszük, hogy igen. Csak ezzel az egyel tudjuk megcsinálni.
Igen, igen. Most lehet, hogy a legvastagabb nyelvtanokban apró betűvel ez benne van.
Nyilván, igen.
De hát jó, hát ki tudja fejből ezeket. Igen, igen.
És mutatja azt is, hogy mekkora nagy része van a nyelvtudásunknak teljesen a tudatunk ellenőrzésén kívül. Tehát, igen. Hogy egyáltalán nem figyelünk oda arra, hogy is alkotjuk meg ezeket.
Igen,
még
igen.
Úgy se, hogy közben ilyenekkel szoktunk foglalkozni.
Igen, igen, igen.
Jó, menjünk tovább a hallgatói kérdésekben.
Ki következik?
Dr. Hubay Tamás mondja, hogy a múltkorában összeszedett pár értelmetlen kifejezést ő idézőjelbe teszi, mert persze ő is tudja, hogy ezek nem értelmetlenek, amelyek hallatán rávágta egy bölcsész ismerősöm, hogy ezek hiperkorrekciók.
Halljuk a példát.
Ádám, mielőtt tovább menjünk, tisztázzuk, hogy tévedés, vagy rosszul használta ezt a szót, vagy rosszul hallotta a hallgatónk. Mondjuk el, hogy mit jelent a hiperkorrekció, mert a példák nem azt illusztrálják.
Ugye? Tehát igen.
Hiperkorrekciónak azt szoktuk nevezni, amikor valaki túlságosan megpróbál megfelelni a normatív elvárásoknak, és közben tulajdonképpen ezzel nem felel meg. Hanem, igen. Ugye ilyenekre gondolok, mint amikor valaki mindenáron ki akarja ejteni a bandben végén a nőt, és ezért olyankor is oda teszi, amikor valójában babe lenne a még írásban is az elvárható.
Igen, igen, tehát bementem az iskolában.
Igen. Ezt hívják hiperkorrekciónak, vagy hiperurbanizmusnak, hogy valaki nagyon-nagyon szeretne a normának megfelelően beszélni, de elrontja, mert olyankor használja azt az alakot, amikor a norma sem használja.
Emögött ugye lélektanilag vagy szociológiailag hát egy felfelé igyekvés, vagy mondjuk így egy sznobizmus van, tehát amikor a saját műveltségi szintjén följebb akar lépni, ami önmagában dicséretes, de nem tudja pontosan. Kicsit olyan, mint amikor túlöltözik valaki egy eseményre. Ugye elmegy egy délelőtti esküvőre, frakban jelenik meg, mert valami nagyon elegáns akart lenni, és meg akarta tisztelni a társaságot.
Igen, de ez annyira jellemző a nyelvhasználókra, és olyan tömegesen fordul elő, azért ezt is mondjuk el, hogy vannak nyelvi változások, amik kifejezetten ennek köszönhetőek, tehát olyan mennyiségben fordulnak elő, hogy a nyelv így megváltozik. Tehát igen. Mondok egy példát, igen. Nagyon régen fordul elő a magyarban, nagyon régi jelenség a magyarban, hogy a l hangot nem ejtjük ki, ha a szótag végén van. Akkor is, ha jön még utána valami, vagy csak egyszerűen szótag
tehát
végén
zöldség
van.
Zöldség és gyümölcs.
Így van, zöldség és gyümölcs.
Igen.
és bót, és így tovább. Igen. Na most a hiper, ezzel kapcsolatban van egy nagyon gyakori hiperkorrekció, hogyha valami eleve úgy végződik, hogy ót, vagy őt, vagy ilyesmi, akkor az emberek beraknak egy elt, mintha ott... Tehát megpróbálják helyrehozni ezt a dolgot.
Hiszen a tanítónő intette őket, hogy az elleket ne nyeljék le, így mert van. Az műveletlenség.
És így egy csomó olyan szó jött létre a magyarban, ami ma már teljesen hétköznapi és közönséges, nem is tudjuk, hogy az az el az így került bele, talán a leggyakoribb ezek közül a hold,
igen.
Amiben az elnek történetileg semmi keresnivalója nincsen, az hód kellene, hogy hangozzon,
igen.
Hiszen a hónapnak az előtagjához van
igen.
közel.
Igen.
Az ahhoz járul egy D-képző. És
a
az
hónap, ugye? Igen. Ilyen még azt hiszem a bölcs, jól mondom?
Azt most nem tudom
bölcső,
hirtelen.
Vagy a bölcső, ezt most nem tudom hirtelen. Ugye ez két különböző szó, a törökből jönnek, és azt hiszem, hogy az el tévesen került bele. Igen. Úgy van, azért szoktuk hiperkorrekciónak nevezni, ugye, mert hát hiper, vagyis, hogy túl, föléje. Néha hiperurbanizmusnak, ugye hát urbánus városi, azt jelenti, és hát amikor a vidéki ember, ez egyébként a régi Rómából származik ez az elnevezés, tehát hogy az Itália különböző vidékein élő emberek Róma a városnak a nyelvét próbálták utánozni, és elvétették. Még talán hiperurbanizmus az például, hogyha valaki hát tudja, hogy az ikes igét ő már nem nagyon használja, de hogy az mennyivel szebb volna, és akkor azt mondja, hogy doktor úr, én köhögöm, mondja, tehát emmel a végén, ami nem felel meg az elegáns nyelvhasználat.
Esetleg
mert...
jöjjék, ugye?
Jöjjék ide, és itt pontosan, tehát ilyesmi is bőségesen van.
Vagyis ikesen ragoz egy olyan igét, ami nem ikes így semmilyen van, norma szerint.
Nos, térjünk vissza, tehát Hubay Tamás hallgatunk.
Jó, ez csak egy mellékes megjegyzése volt, hogy az bölcsész ismerőse szerint ezek hiperkorrekciók.
Ez nem a helyes kifejezés. De akkor halljuk, hogy tulajdonképp ő miről beszél.
Kedvenc idézőjelben értelmetlen szavaim. Begyakorló gyakorlat, rendvédelmi szernél dolgozom, itt használják. Kihangsúlyoz, lebiztosít, ledegradál, eldeformálódik, bepótol, beinvestál.
Itt talán álljunk meg, mert ez a felsorolás más, utána más igen, példák igen, jönnek. Igen. Hát a közös ezekben az, hogy igekötős igéket sorol fel, és az igekötőt az elején zárójelbe teszi, mint amit értelmetlennek tart. Hát ez egy egyéni ízlés vagy ítélet kérdése. Mi, mint nyelvészek, csak azt mondhatjuk, hogy az általa felsorolt alakok köznyelviek és széles körben használtak. Én is használom őket, tehát kihangsúlyoz, ledegradál, eldeformálódik, bepótol és beinvestál. A lebiztosított nem használom, de nyilván valami szakszó, talán a rendvédelemnél él. Ez, én nem értem, hogy ez micsoda, de biztos, hát ha azt még érteném, hogy kibiztosította a fegyverét, ugye van ilyen, bebiztosította magát, nem tudom, micsoda ellen, ilyet is ismerek. Hát a lebiztosított nem ismerem, de biztos van értelme.
Egyébként nagyon gyakori érzésük az embereknek, hogy itt a igekötő, nem azt szokták mondani, hogy értelmetlen, ahogy a hallgatónk mondja, hanem hogy felesleges, ugye? Ez szokott lenni az át.
Hát,
na most, igen. Hát feleslegesnek nagyon nehéz lenne bizonyítani, hogy felesleges, mert az igaz, hogy ezek igekötő nélkül is használatosak, és nagyon hasonló dolgokat jelentenek. Bár szerintem a pótol és a bepótol az nagyon eltérő.
Hát persze, mert a bepótol az befejezettség, az perfektív.
Hát nem csak ugye? Azért, hanem azért, mert pótolni nagyon sok mindent lehet, amit nem lehet, amire nem lehet mondanám, hogy bepótolni. Tehát, hogyha valami alkatrész hiányzik a kerékpáromról, akkor azt pótolom, de igen. Arra nem mondom, hogy bepótolom. Bepótolni egész más dolgokat szoktunk. Tehát két teljesen különböző jelentésű.
A leckét például, ugye?
Valami elmaradt teendőt például bepótolunk. Úgyhogy itt a legtöbb esetben súlyos jelentés különbség van, ha más nem, akkor az, amit te mondtál, a befejezettség
kiemelése. Igen, a perfektivitás. Úgy
ami igaz, hogy igekötő nélkül is sokszor lehetnek befejezett értelműek ezek az igék, de az igekötő biztosítja ezt, és nem is, általában nem is semlegesen, hanem nem mindegy, hogy hogy melyik igekötővel biztosítjuk a befejezettséget. Szóval itt igenis vannak fontos, nem is mindig árnyalati különbségek a jelentések között. A másik pedig az, hogy ha az emberek használják, akkor...
Hát igen. Igen. Ezt is ugye úgy szoktuk nevezni, hogy a logika csapdája. Tehát ő azt szeretné, sok ember ezt szeretné, hogy a nyelv logikus legyen, de hát a nyelv sajnos nem logikus, mert itt van az az ige, hogy meghal. Hát mondhatom, hogy ott se kell a meg, mert semmivel nem jelentene többet, azt mondom, hogy a szomszéd néni tegnap este halt. Ez teljesen világos volna, és mégis az elterjedt forma a meghalt. Ebben nem szabad belemenni, sajnos ez az igazság, mert nagyon gyorsan, hogy mondjam, zátonyra futunk, akkor, hogyha hát logikát keresünk, érdekes, hogy hallgatunk is az értelmetlen szót idézőjelbe tette, amivel ugye mondtad te is az előbb, gondolom azt akartam mondani, hogy ezek nem értelmetlenek, csak neki nem tetszenek. Hát nem tudom miért, mert...
Szerintem ő úgy értette ezt, hogy felesleges, csak nem ezt a hát szót használta.
Igen.
Az első példája, a begyakorló gyakorlat, az ugye más jellegű, nem igekötővel van a probléma, hanem az, hogy...
Hát de, mert a
nem, szerintem neki az a baja, hogy ha már gyakorlat, akkor nyilván arra való, hogy valamit begyakoroljanak, tehát nincs értelme azt mondani, hogy begyakorlásról gyakorlat, de én nem értek ehhez a szakterülethez, tehát nyilván ez valami egyfajta gyakorlat.
Lehet, hogy másféle gyakorlat is van.
Itt vannak még a további példája, amik hasonló jellegűek, azt mondja, hogy nyaksál, női melltartó. Tehát nyilvánvalóan úgy érzi, hogy a sál az nyilván nyakba való, tehát miért kell elétenni, hogy nyak, és a melltartó nyilván női.
Teljesen igaza van. De hát ilyenek vannak. Sasmadár például, ezt is szoktuk mondani, pedig hát nyilvánvaló, hogy a sas az egy madár, de én nem érzem, hogy ez hibás volna azt mondani, hogy sasmadár. Aztán gondolj arra a kifejezésre, hogy lábbal tiporta a jogainkat. Hát a logika alapján ezt is hibásnak lehet nevezni, mert hát
mi mással tiporta
volna, mint lábbal. A nyelv tele van ilyenekkel, hát gondoljunk arra a magyarban kötelező szerkezetre, hogy a mögött az épület mögött van a templom. És kétszer van ott a mögött az épület mögött van a templom, ez logikai értelemben teljesen fölösleges. És mégis, hát így kell mondani. Igen. Az egy kicsit máshova tartozik, az eldeformálódik, meg a ledegradál. Abba ugyanis egy kis tudálékoskodás van, bocsássák meg a hallgatók, akik, mint én is, latinból érettségiztünk, és tudjuk, hogy a latinból átkerült szóban van egyfajta, hát igekötő, vagy előképző, egy préfixum, ahogy nevezzük, a deformálódik, ugye el alaktalanodik, és degradál, ugye lefokozódik. Ez egy másik probléma, ugye, hogy kell-e, szabad-e belelátni az idegenből átvett szavakba az eredeti nyelvnek a belső szerkezetét. Szabad-e azt mondani, hogy a deformálódik és a degradál, az kielégíti már a magyar nyelvnek az igekötő igényét? Nem, szerintem nem elégíti ki, mert a magyar igekötő az magyar igekötő.
Nem csak, hogy nem elégíti ki, de tulajdonképpen nem is igekötő, tehát sok szempontból nem ugyanúgy viselkednek hát ezek a latin prefixumok, mint a magyar igekötők, de ami ennél sokkal lényegesebb, hogy a magyar ember ezeket nem érzi igekötősnek, és hát mégiscsak a magyar nyelvtanban az számít, hogy a magyar beszélők igekötősnek érzik-e, vagy nem?
Soha
nincs a magyarban két igekötő egymás mellett, kivéve amikor azt mondjuk, hogy felfeldobott kő, de nincs az igék előtt két ige, nem lehet őket halmozni, és ha az emberek azt mondják, hogy ledegradál, meg eldeformál, az azt mutatja, hogy nem érzik igekötősnek, mert különben ez teljesen ellent mondaná a magyar nyelv
szokásainak. Ráadásul a degradálnál bizonyítani lehet, hogy nem igekötő, mert nem mondom azt, hogy kérlek, ne gradáld, de őt.
Igen. Hát például.
Ugye?
Hát például.
De azt lehet mondani, hogy kérlek, ne degradáld le őt, tehát nem úgy viselkedik. Márpedig, ha nem úgy viselkedik, akkor nem az. És ebbe se szabad belemenni, tehát hogy az eredeti nyelvnek a szerkezetét igazi műveltségünk alapján belelátjuk, mert akkor mondhatom azt is, hogy a Mária pszichológus mondat is helytelen, mert a latinban az us végződés hímnemű, és csak férfiakra lehetne mondani, ezért a Mária pszichológusban én mondhatom, hogy ez hibás, hiszen miért egy női névhez egy hímnemű
mellékletet. Egy picit arra emlékeztet engem, mint amikor ezeket az alvégű, különösen a média, ugye itt ez a probléma, amikor ezeket az alvégű többes számokat. Tehát a magyar nyelven a média az nem számít többes számúnak. Egyáltalán a magyar nyelvre az jellemző, más nyelvekkel szemben egyébként, hogy nincsenek olyan többes számú alakok, amiknek kára végződnének.
Mert ez egy agglutináló nyelv.
A magyarban ez nagyon szigorú, de ez akármilyen más nyelvből, még egy ilyen nagy presztízsű nyelvből, mint a latin vagy a görög vesszük át, akkor sem használjuk az ő többes számaikat, hanem ami az ő nyelvükben többes szám, ha nem kára, ha nem a magyar módon van képezve, nem tekintjük többes számnak.
Igen,
mint
igen.
Ahogy eredetileg a média ugye többes számú, de ugyanígy többes számú a trófea is, meg a fólia, meg egy csomó más. Igen. Nem tekintjük őket többes számúnak. Amit az is jól mutat, hogy nem tudnak többes számban egyezni. Ugye nem lehet azt mondani, hogy megírták a média. És egy ilyen mondat egyáltalán nem is létezhetne magyarul.
Igen.
Úgyhogy muszáj azt mondanunk, hogy ez egy egyes számú szó.
Igen. És így aztán, ha többes számba akarja tenni, akkor azt mondja, hogy megírták a médiák. Én is szoktam ezt mondani.
Igen. És igen. Aztán egy másik kérdés, hogy akkor most egyes számban médiumnak, tehát hogy használjuk-e az eredeti latin egyes számot, vagy nem, de ha használjuk azt, hogy médium, nekem nincs ellenemre, akkor se azért, mert a médiát egyes számba tesszük, hiszen az nem működik a magyarban már. Igen. Ez csak a latinban működött, igen. Ez az egyes szám, többes szám.
Tehát akkor köszönjük Kubai Tamásnak az észrevételét. Valójában három különböző dolgot fedezett föl, vagy tárt elénk. Az egyik az, hogy az igekötők, ugye a magyar nyelvnek az egyik erőssége és szépsége, amilyen kevés igeidő van a magyarban, nincsen régmúlt, meg befejezett jövő, meg mit tudom én, annyira gazdag ugye az igekötőrendszer. Ezt a nyelv használja, tehát bepótol, kihangsúlyoz, lebiztosít, stb. A másik észrevétele, amelyre azt kell mondanunk, hogy nem érdemes belemenni, hogy az idegenből átvett szóban miért nem veszük észre, hogy már van ott egy elem, ez a ledegradál, eldeformálódik. Én is érettségiztem latinból, de ezen bizony csak szelíd mosollyal tovább lehet menni, mert ezt a lakosság nem tudja, és akkor, ha nem tudja, akkor nem tudja. A harmadik pedig, amiről azt mondja, hogy kétszer mondjuk ugyanazt, ezt pleonazmusnak hívják a nyelvészetben, túlbőség, a nyaksál, a női melltartó, de akkor mondtuk hozzá, hogy van még a sasmadár, meg a lábbal tipor, meg elég sok ilyen kifejezés van. Ezen csak mosolyogni lehet, hogy bizony a nyelvben sokszor csinálunk ilyesmit. Ő úgy zárja, hogy nem lenne helyesebb vagy értelmesebb ezeket a szavakat zárójel nélküli formájukban használni.
Mármint, hogy elhagyva az előlük azt, amit ő zárójelbe tett.
Úgy van.
Tehát magyarul igekötő nélkül, illetve nyaksál helyett csak igen. Sál, és így tovább.
Nem mondhatom erre ezt, mert ezek széles körben használtak. Művelt emberek is használják, így nem, ez egy nagyon egyéni ízlés. Köszönjük.
Gimes Katalin nevű hallgatón kérdezi, milyen jelenség az, hogy kavar, kever, hogy ez a két szó ugye csak a magánhangzóiba különbözik és hasonlót jelent. Ugyanaz a jelentés, de a magánhangzók mások. Kérdezi, hogy milyen jelenség ez. Én azt mondanám, hogy egy lényegében nem létező jelenség, ez egy egyedülálló pár, nincsenek a magyarban ilyenek.
Ez véletlen.
Lehet, hogy vannak a magyarban is olyan játékos párok, ahol csak a magánhangzót változtatjuk, mint a pif-puf, meg ilyesmi, de a kavar és a kever esete nem ilyen. Két különböző eredetű szóról van szó. Azt ugyan megírja az etimológiai szótár, hogy a kavar az esetleg a létrejöttében szerepet játszott az, hogy már létezett egy kever, igen, meg egyébként létezett egy csavar, igen is, és annak az is szerepet játszhatott benne a hasonló hangzása
igen,
miatt.
Valóban.
De ez mellékes. A lényeg az, hogy nem arról van szó, hogy ezek igepárok, amik csak a magánhangzókban térnek el, hanem majdnem véletlen a nagy hasonlóság, annyiból nem teljesen véletlen, hogy nyilván a közeli jelentések miatt esetleg hatottak egymás történetére, hatottak arra, hogy végül is milyen lett a végleges alakjuk, de körülbelül ennyiről van szó, tehát olyan nagy feneket nem kell neki kerekíteni.
Hallgattunk, mert megemlíti a takar és teker párt, hát abból látszik, hogy ugye azoknak semmi köze egymáshoz, igen, tehát persze lehet ilyen szavakat kitalálni, mint a Scrabble játékban, hogy akkor most kirakom más magánhangzókkal, de ezek mind véletlenek. Azt azért megemlíteném, hogy a kavar meg a kever, az tényleg sokszor felcserélhető, de már a kavarodás és a keveredés, az már nem cserélhető föl.
Persze, hát a jelentésük közel áll egymáshoz, de egyáltalán nem azt jelenti, nem arról van szó, hogy ezek ugyanazt jelenti.
Jó, kavard meg a leves, vagy keverd meg a leves, az talán mindegy. De ez az egy pont, ahol igen, találkoznak, igen, és aztán már szétválnak.
Ádám, nagyon kevés időnk van, de talán ezt a magát a kérdést azért mégiscsak fel kéne vetnünk. Tombor Jolán kérdezi, elgondolkodtam azon a tagadás típuson, hogy a kutya nem törődött vele. Itt fontos a hangsúlyozás is, ugye? A kutya nem törődött. Nem azt mondtam, hogy a kutya nem törődött vele, hanem hogy a kutya nem törődött vele.
Ahol valójában és nincs szó.
Kérdezi, ilyen, hogy mely szavak szerepelhetnek a kutya helyén.
Igen. Tehát a kutya nem törődött vele, ott nincs szó ebbről, nincs szó ilyen állatról, hanem igen, valójában senki, ugye azt
igen,
jelenti.
Igen.
És amikor úgy hangsúlyozom, hogy a kutya nem törődött vele, akkor persze tényleg az ebbről van szó. Hát ez érdekes, mert ő még megemlíti, hát egy fillérem nem maradt.
Így van.
És egy szót nem értek belőle.
Nagyon jó, igen, igen.
Na most ezek mind valójában azt jelentik, hogy senki és semmi, ugye? Tehát abszolút tagadások.
Kicsit hasonlít arra, mint amit a franciával mondtam, ahol a tagadás mellett ott van, hogy egy lelket se, vagy egy darabot se, vagy egy
igaz,
lépést se.
Igaz, igaz, igen.
Csak se nélkül, igen. Ez igen, picit emlékeztet
tényleg,
arra,
igen. És érdekes, hogy ilyenkor nem kell sem utána lehet azt is mondani, a kutya sem törődött igen, vele, vagy a kutya se törődött vele, de lehet nemet is használni utána.
Igazából, ha semmel nincs benne, semmi furcsaság. Tehát, jó, nem tudom. Azt, mert ugyanis a hallgatónk azt mondja, hogy milyen érdekes, hogy más szavakkal viszont ez nem megy. Tehát azt lehet mondani, hogy egy szót nem értek belőle, de azt nem mondjuk, hogy egy dolgot nem értek belőle, pedig tulajdonképpen elvileg lehetne, hiszen a másik, azt mondhatom, hogy, nem, hogy vannak dolgok, amiket ebben
igen,
nem értek.
Igen, igen, igen.
De a dolog szót így ebben a formában nem lehet erre
aha,
a célra
várjál,
használni.
Kipróbálom én is, tehát ez annyira nehéz az a szöveg, én egy dolgot nem értek belőle.
Szerintem
ez rossz.
Ez rossz.
Ez nincs
természetellenes.
Igen, igen, igen.
Miközben tehát azt kérdezi igen, tulajdonképpen a hallgatónk, hogy mik is ezek a szavak, amik ebben a szerepben szerepelhetnek.
Ezek az abszolút tagadásra szolgáló, de nem tagadó szavak, mint a kutya. A kutya nem egy tagadó szó. Aha.
És amiket úgy is lehet így a mondat elejére nagy hangsúlyjal rakni, hogy nem sem követi őket, hanem nem.
Igen.
Azt ugyanis, hogy sem, azt majdnem mindenre mondhatom. Ugye egy morzsát sem hagyott.
Igen. Igen.
Egy milliót se volt képes fizetni érte. Ezek mind, tehát itt tulajdonképpen bármi is lehet, bármilyen
igen, de az nem jól hangzik, ezek, hogy egy milliót nem volt hajlandó.
Hát szerintem az nem jól hangzik.
Igen, igen, igen. És mi van a forinttal?
Ő azt írja, hogy nincs olyan, hogy egy forintom nem maradt. Ez nekem teljesen természetes. Nekem ez a forint az belefér ebbe.
Jé.
Mivel jé, az időnk az teljesen elment.
Igen.
Ádám,
igen,
szerintem feladhatjuk megint házi feladatnak. A Szószátjár nevű, nem a Facebook csoport, hanem Facebook oldal, ahova üzenetet lehet küldeni, lehet még hasonlókat. Ugye az a Tombor Jalán nevű hallgatónk kérdés, hogy milyen szavak szerepelhetnek ebben a helyzetben.
Igen, igen, tehát van-e valami közös bennük?
A kutya nem törődött vele, tehát elől van az a szó nagy hangsúlyjal, és utána nemmel folytatódik.
És azt jelenti, hogy semmennyi vagy senki.
Igen, 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 igen. Vagy hát bármit is jelent, tehát a lényeg az, hogy mintha sem lenne ott olyasmit jelent, de nem sem van utána, hanem nem. Mert ha a kutya sem törődött vele, annak a szó szoros értelmében is ugye az ugyanaz a jelentése.
Jó, persze, igen, igen.
Köszönjük a figyelmet, jövő héten jövünk megint, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.